erős harmonisteni. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Foglaljunk helyet és énekeljük a 190-es számú éneket az énekeskönyvből Isten tiszteletére. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 199-es számú éneket fogjuk majd énekelni, és a versszakokat kettesével énekeljük majd.
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében. Mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás.
Elkészolj
Ahogyan könyörül az Atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben, ért rád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgasd meg gyülekezetet könyörgését, és mivel a hitet Te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most hallgassa meg a gyülekezet a mai napra, Szent Háromság ünnepe után 22. vasárnapra kiírt oltár előtti felolvasásra szánt igét, amit megírva találunk a Filippibeliekhez írt levél első fejezet, 3. versétől a 11. versig. Pál apostol Filippibeliekhez írt levelének első fejezetének 3. versétől olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok. És mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültetek velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Ámen. Válaszul az elhangzott igére, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek! És a hónap első vasárnapján vagyunk most itt együtt, amikor szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. És most itt vannak a kisvárdai testvérek, fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat, köszöntésüket.
Erős vár a mi Istenünk! Mi is nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, azokat is, akik ünnepelték az elmúlt hónapban a születésnapjukat, újjászületésnapjukat, illetve eljöttek erre a mai istentiszteletre. Énekekkel és bizonságtétellel készültünk, és az énekek ki lesznek vetítve. Ha valaki nem ismeri az egyiket, lehet, hogy nem ismeri a gyülekezet, a másikat valószínű, hogy többen ismerik. Aki azt érzi, hogy szeretne bekapcsolódni egy részévé legalábbis az éneknek, bátran tegye meg, hiszen mi nem csak hoztunk valamit, hanem úgy hoztunk valamit, hogy szeretnénk indítani a szíveket arra, hogy álljunk be ezekbe a dolgokba, amiket Isten cselekszik. Így fogadják szeretettel a testvérek a szolgálatunkat.
Thank you. erős vár a mi Istenünk. Én arról szeretnék beszélni a testvéreknek, hogy mekkora nagy áldás volt azt megélni az utóbbi hónapokban, hetekben, hogy mennyire közvetlenül beszél Isten, akár az igén keresztül, akár az éneken keresztül velem, és mindannyiunkkal ugyanígy. Az egyik dolog az volt az ifi hétvégén, nemrég volt Balatonszászon, és ott volt az, hogy Mózessel szemtől szemben ez a annyira, tehát tényleg ez a, mint ahogy én beszélek most a testvérekkel, úgy beszélt Isten Mózessel, és az utóbbi hónapokban én is ezt tapasztaltam, hogy annyi kérdésem volt, annyi minden forgott bennem, és mindig kaptam választ a maga idejében. Volt olyan, amire azt vártam, hogy igen vagy ne legyen, és akkor azt mondta Isten, hogy akkor egyik sem, hanem várni kell. És akkor ez volt az egyik legnehezebb dolog, hogy az ember úgy cselekedne, úgy tenne dolgokat, és akkor ott van, hogy Isten arra vezeti, hogy akkor várni kell, állni kell, nem kell most semmit tenni, mert majd ő munkálkodik. És amikor ezt feltettem az Úrnak, ezt a kérdést, hogy akkor most lépni valamiben, beszélni valamiben egy testvérrel, és akkor ott volt az Úr, hogy nem, bízd rám, mert majd én cselekszem. És ezt tapasztaltam meg az utóbbi időszakban, hogy Isten mennyire szól, és nem csak az igén keresztül, hanem az énekeken keresztül is, mert a nyári héten például azt értettem meg, hogy van, amikor valamilyen szenvedésen keresztül, valami nehézségen keresztül akarja Isten azt, hogy helyreállítsa az életünket. Van az egyik énekben az, hogy tisztogass bár olykor bajjal engemet, és akkor ez azóta személyessé vált. Meg a másik dolog, hogy a másik ének, amit fogunk énekelni, abban is ott van az, hogy mennyi minden dolgon keresztül tud az Isten titkairól beszélni velünk, az ő dolgairól beszélni velünk, és hogy vezetni szeretne bennünket, ének, a hit, a reménység, a könyörgések, az imádság, és én csak annyit szerettem volna mondani, hogy hálás vagyok azért, hogy az Úr ennyire vezet. Meg a másik, hogy tudom, hogy sok testvérrel nem beszélgetek olyan sokat, de hogy biztos vagyok benne, hogy sokan hordoztak az utóbbi időben imádságban, és ezért is hálás vagyok, hogy ennyire élő ez a közösség Istennel is, és a testvérekkel is, úgyhogy én annyit szerettem volna mondani.
hatásuk, hogy üdvözölhetünk. Ó, igen. Kik azok, akik az újjászületésüknek, vagy a megtérésüknek az évfordulóját ünnepelték az elmúlt hónapban? Van-e ilyen? Nincs? Októberben nem volt? Na hát. Akkor a születésnaposokat köszönjük, ahol szeretettel. És akkor olyan igéslapot fogadjanak szeretettel az ünnepeltek, amiket Bogi készített saját kezűleg, úgyhogy így beletette szívét, lelkét, kreativitását, minden. Én azt az igét szeretném a testvérekkel megosztani, ami a pénteki készülésünk során kaptam az Úrtól. A 104. Zsoltár 30. verse: ha kiárasztod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek színét. Isten szent lelkének a kiáradására van szükségünk ahhoz, hogy életünk legyen, földi értelemben is, és lelki értelemben is, és csendesedjünk most el imádságban, kérjük az Isten szent lelkét, és köszönjük meg az Istennek mindazt, amit születésnaposaink életében elvégzett. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te teremtő Isten vagy, aki életre hívtad ezt a mindenséget, és te teremtetted meg az embert is. Köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik az elmúlt hónapban ünnepelhették a születésnapjukat, azt, amikor megérkeztek ebbe a földi világba a te teremtő kegyelmed által. Köszönjük neked azt a sok mindent, amit az ő életükben már eddig elvégeztél. Ha már sok évre tudnak visszatekinteni, vagy évtizedre, akkor köszönjük azokat az éveket, évtizedeket és azoknak az áldásait, próbáit és formálódásait. Ha még nagyon kevés az az idő, amire visszatekinthetnek ők vagy a családjuk, akkor köszönjük neked azt, hogy már olyan sok ajándékot adtál az ő életükben, és olyan sok mindent tartogatsz még ezután. Drága Urunk, hálás szívvel vagyunk most itt előtted, és köszönjük neked azt, hogy mindegyikünknek te adtad az életet, és kérünk téged azért, hogy árasz ki a te szent lelkedet, ami szívünkbe, életünkbe, gyülekezetünkbe, és te adj életet, megújulást, újjászületést mindegyikünknek és a gyülekezetünknek egyaránt. Köszönjük neked, Urunk, hogy így ünnepelhetünk ma. Amen.
Köszönjük szépen a testvéreknek a szolgálatát, és az Úr áldja születésnapos testvéreket. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a következő énekünket, ami mindjárt van, 186-os számú ének az egy énekesünkben.
Talán nincs alkalmat se már. Jézus ma hív, és Jézus még ma vár. Azért ma jöjj, azért ma tedd. azért ma légy Jézusé.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 18. fejezetének 15. versétől a 17. versig a következőképpen. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, egy autószerelőnek, az ügyintézőjének a pultján olvastam a következő szöveget, hogy ha panasza van, akkor mondja el személyesen nekem, hogyha elégedett, akkor mondja el mindenkinek. És ez nagyon jó üzletpolitika, vagy nagyon jó gondolat, hogyha tényleg panasza van az embernek, akkor ne kürtölje szét a világba, hanem menjen és akkor mondja el, hogyha elégedett, hát akkor az jó, ha kürtöli, az nagyon jó reklám, hogyha arról beszélnek, hogy ott milyen jó munkát végeznek. Jó üzleti fogás, de milyen jó lenne, hogyha így is tennének az emberek, és nem csak az autószerelő kapcsán, hanem az élet sok más területén így cselekednének. Mert általában mi szokott történni, hogyha az embernek valami problémája van, vagy panasza van, hát panaszkodik az ember mindenfelé. Általában az ilyen panaszokkal tele van a Facebook, meg a Google értékelésbe rögtön benyomnak egy csillagot, meg akkor írják, hogy ez a legrosszabb hely a világon, meg mindenféle dolgokat. És hogy jelezték ezt az illetékesnek is, hát az már általában kimarad, mert akkor konfrontálódni kellene, mert az energia, mert akkor vállalni kellene személyesen ezt a dolgot. Így meg a közösségi média, meg akár a média mögé bújva, könnyű ezeket a dolgokat kiteregetni, és aztán nyomást gyakorolni akár másokra. És persze mit várna az ember ellenkező esetben? Ugyanazt, amit ez az ember kiírt, hogy ha panasza van, akkor fordulj hozzám, akkor személyesen mondd el nekem. Jézus mondja, hogy amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. És de jó lenne, hogyha tényleg ezt így is meg is tudnánk valósítani. Milyen jó lenne, hogyha ez szerint cselekednénk. Hogyha panaszom van, akkor személyesen elmondom. Hogyha megelégedett vagyok, akkor azt híresztelem, azt terjesztem. Mert ugye ez nem csak egy ügyes húzás a cég vezető részéről, hanem ez ott van az igében. Ez a fajta gondolkodásmód. Ezt adja elénk Isten már a törvényben is. Hiszen ott van a 10 parancsolatban, hogy ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. És amikor ezt magyarázza a Luther, akkor a Kiskátéban nagyon tömören így fogalmazza meg, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük. Jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk. Mert az talán egy kicsit túlzásnak tűnik, hogy hát ha jó dolgot tapasztalsz, akkor mondd el mindenkinek, de itt még azt is mondja Luther, hogy ha rossz dolgot tapasztalok, azt is próbáljam ma javára magyarázni. Mert én hogy szeretném, hogyha rossz dolgot tapasztalnak velem, hát azt szeretni az ember, hogy az próbálja az ember úgy javára magyarázni, meg segíteni őt, és nem kiteregetni minden másnak. A Nagy Kátéban bővebben magyarázza, és onnan is hadd idézek egy-egy dolgot, hogy mennyire aktuálisak ezek a dolgok ma is, amiket annak idején Luther megfogalmazott ezzel az igével kapcsolatban. Mondja, hogy mert mégiscsak gyalázatos és szégyenletes dolog, hogy mindenki szívesebben hallja fele barátjáról a rosszat, mint a jót. És bár mi gonoszak vagyunk, mégsem tudjuk elviselni, hogy valaki rosszat mondjon rólunk.
hanem mindenki azt szeretné, hogy az egész világ csak gyönyörűt mondjon róla. De ha másról jót mondanak, azt nem szeretjük hallgatni. Ugye milyen furcsa gondolkodásunk van ezen a téren, és olyan leleplező ez a magyarázat. És beszél arról is Luther, hogy hát amíg mondat úgy kezdődik, hogy állítólag, akkor azt állítsuk meg azt a mondatot. Akkor azt ne hagyjuk tovább. Állítólag? Ki tudja bizonyítani? Lehet, hogy nem is úgy van. Elterjesztjük, utána hogy lehet azt összeszedni? Hogy lehet azt helyrehozni, hogyha az állítólag az hamis, az hazug dolog? És ezt is mondja Luther, hogy mert a becsületet és jó nevet könnyű elrabolni, de nehéz visszaadni. És ezért kell nagyon odafigyelni ezekre a dolgokra. És aztán idézi ezt az ige szakaszt is pont itt a Máté 18-ból, hogy ez lenne a helyes hozzáállás. Panaszom van valakivel, problémám van, mert vétett ellenem, hát akkor menjek oda. Személyesen kezdjem ezt a, négy szem közt kezdjem ezt a beszélgetést. Ne az legyen, hogy én befordulok sértődötten, és akkor várom azt, hogy na, mikor lesz alkalmam, amikor visszavághatok neki. És ne is az legyen, hogy kimegyek a világba, kihirdetem, hogy ez mit művelt ez az ember, hanem azt mondja, hogy menjek oda, és négy szem közt kezdjem ezt a konfliktust kezelni. És persze nem kell minden aprósággal odarohangálni a másik emberhez. Mert hogyha minden dologgal odarohangálnánk a másikhoz, akkor másból se állnánk, mint hogy négy szem közt beszélgetnénk a másikkal. Mert sajnos sokszor megbántjuk mi egymást anélkül is, hogy akarnánk, meg sokszor megbántódunk anélkül, hogy kellene. És ha már négy szem közről van szó, akkor először kezdjük ezt az Úrral négy szem közt. Hogy beszéljünk vele. És hogyha meg tudjuk ezt bocsátani mai szóval, hogy el tudjuk ezt engedni, ezt a dolgot, akkor ne szaladgáljunk a másikhoz, hogy akkor beszéljünk erről, hanem bocsássuk meg, és lépjünk túl ezen a problémán, ezen a kérdésen. De hogyha nem tudok ezen túllépni, vagy nem is csak rólam van itt szó, hanem a másikról van szó, hogy miatta nem kellene ezen túllépni, akkor viszont keressem, és négy szem közt beszéljek vele. És nem arra várjak, hogy majd ő jön. Ugye erre is, ezt is szokták mondani, hogy hát én vagyok az idősebb, meg hát ő bántott meg engem, hát nehogy már én menjek. Azt mondja az Úr, hogy menjél, te, lépjél, mozdulj ki, és menj oda hozzá, és négy szem közt kezd el ezt a problémát megoldani. Na de miért? Miért menjek oda? És ahogy az előbb is utaltam erre, hogy nem pusztán rólam van itt szó. Persze itt azt olvassuk, hogy ha valaki vétkezik atyát fia, itt így olvassuk ezt a fordítást. Szerint van olyan fordítás, ami úgy hozza, hogy ha vétkezik ellened atyát fia. De itt, hogyha vétkezik. Tehát lehet, hogy nem is ellenem vétkezett. De egy bűnben benne van, akkor azt mondja, hogy menj oda hozzá. Adott esetben, menj oda hozzá. De miért menj oda? Nem azért, hogy akkor most én jól ledorongoljam, és akkor legyőzzem őt, letiporjam, hogy na most mit tett ellenem, vagy úgy az emberek ellen. És hát persze ne legyek más dolgába avatkozó, se erre is figyelnem kell, hogy nem én vagyok a rendőr, meg nem én vagyok a bíró, meg nem én vagyok az Úr, aki ítéletet mond emberek fölött, és figyelem, hogy na kivétkezik, és akkor megyek, és akkor megintem. De hogyha rám bízza ezt a helyzetet az Úr, akkor miért is menjek oda? Azt írja itt a végén, ennek a gondolatmenetnek a végén, hogy ha hallgat rád, akkor megnyerted atyát, fiát. Akkor megnyerted. De kinek nyerted meg? Nem magadnak akarod megnyerni, hanem megnyerheted a másikat az Úrnak. Hogy végre helyre álljon az ő élete, helyre álljon az Úrral való kapcsolata. És az előző szakasz helyre teszi ezt a gondolatot, hogy esetleg az lenne bennünk, hogy na akkor én most legyőzöm, és fölül kerekedek rajta. Itt az előző szakaszban arról beszél Jézus, hogy ha valakinek van 100 juha, és az egyik az eltéved, akkor nem ott hagyja a 99-et, és elkezdi keresni azt az egyet? És azt mondja, hogy a mennyei atya is így van velünk, hogy az elveszett után megy, és nem akarja, hogy egy is elveszen. És hogyha ezzel a féltő szeretettel tudok menni ahhoz a testvérhez, aki vétkezett ellenem, vagy vétkezett egy helyzetben, akkor jó indulattal megyek, akkor helyes indulattal, akkor Jézusi indulattal megyek. Ha valamilyen más indulat vezérel, akkor jobb, ha el sem indulok. Akkor még jobb, hogyha az Úrral beszélek négy szem közt, és hogyha ő indít, hogyha ezzel az indulattal tud indítani, akkor menjek. Nehogy az legyen, hogy itt valamiféle sértettségből fakadó elégtétel vágy legyen bennem, hanem az, hogy ez az ember bajban van. Nem azért van bajban, mert most vétkezett ellenem, és én most megyek ő hozzá, hanem azért, mert az Úr ellen vétkezett. Mert bűnben van. Na de mi van akkor, hogyha nem hallgat rám? És sokan így vannak vele, azt mondják, el se indulok, nem is beszélek ezzel az emberrel, úgyse hallgat. Hányan így gondolkodnak a másikról? Na de hát mi van, ha nem hallgat? Jézus folytatja, hogy ha nem hallgat, akkor mit tegyél? Akkor vegyél még két vagy három testvért, és akkor velük együtt menj oda. És hát a tapasztalt hívőktől is hallottam már, hogy hát ez nem működik. Hogy ilyen nincs a mai világban. Akkoriban más volt a gyülekezeteknek a helyzete, ma már ez nem így van, mert tényleg ha valakivel kapcsolatban így ezt az egyház fegyelmet gyakorolják, ugye ez nem feltétlen erről van itt szó, hogy akkor most fegyelmezem, és akkor jól viselkedjen, hanem tényleg ez a mentő szeretet, de hogyha ezt gyakoroljuk, akkor átmegy másik gyülekezetbe, vagy megsértődik, és nem jön a gyülekezetbe, stb. És hát ez tényleg lehet így, meg van így, és látja az ember, tapasztalja ezt, de hát mégiscsak itt van ez az ige, és mégiscsak útmutatásként előttünk van, hogyha valakivel négy szem közt próbáltam rendezni ezt a dolgot, és nem hallgatott, akkor menjek oda testvérekkel. Hogy többen legyenek, akik tanuk ebben a kérdésben. És tényleg ritka ez a dolog. Én, ha jól emlékszem a saját életemre, egyszer volt ilyen helyzet, hogy akkor több testvérrel el kellett valakihez menni, és beszélgetni olyan dologról, amiben nem volt hajlandó lépni egy dologban. És itt a törvényre hivatkozik Jézus. 5 Mózes 19-ben olvashatjuk, hogy nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne vagy vétke dolgában sem, bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy. Tehát legyen ott két vagy három ember legalább, aki ezt látja, aki tanúskodhat róla, hogy mi történik itt. És hogyha így se hallgat, akkor azt mondja Jézus, hogy akkor mondd meg a gyülekezetnek. Akkor mondd meg a nagyobb közösségnek. De még akkor is a gyülekezetről van szó, ne az, hogy kürtölt szét a világban, de mondd meg a gyülekezetnek. Mondd meg. Hát erről beugrott nekem rögtön, hogy hát a óvodás korunkban volt ez a legnagyobb fegyver, hogyha valaki rosszalkodott, és akkor nem tudtuk elintézni, akkor jött a legnagyobb fegyver, hogy akkor most megmondalak. Itt lehet, hogy nem így használják a testvérek, hogy kimondalak, vagy máshogy, de nálunk ez volt, hogy megmondalak, akkor most megyek és megmondalak. Na hát itt is ez van, hogy akkor mondd meg a gyülekezetnek. Na de vigyázzunk, tehát itt se ez legyen, hogy na jó van, túl vagyunk az első lépésen, négy szem közt, akkor meg volt a két-három tanú, na végre megmondhatom a gyülekezetnek, hogy hát ez az ember ez milyen, hanem először mondd meg az Úrnak. Megint csak erre irányít az Úr bennünket, hogy először vele beszéljük ezt meg, és hát el lehet mondani, el lehet panaszolni az Úrnak a másikat is, ilyen módon, hogy mit tett meg hogy ez hogy viselkedett velem, mert hogyha az Úrnak panaszkodom, az Úrnak mondom el ezeket a dolgokat, ő közben tudja formálni a gondolkodásomat. És lehet ilyen, van ilyen, a zsoltárok közt is van olyan, hogy úgy kezdődik egy zsoltár, hogy szídja a másik embert. Az ember pironkodva olvas, hogy hú, hát azért ez nem semmi, hogy mondhat ilyeneket. De aztán sokszor az ilyen zsoltárok Isten dicsőítésbe fordulnak át. Mert közben Isten a lelke által munkálkodik az ember szívében, és rámutat arra, hogy hát azért nem feltétlen jó az a gondolkodásmód, ahogyan te viszonyulsz ahhoz az emberhez, ahogyan most őt elém tártad. Na de van olyan, hogy nem hallgat, és még a gyülekezetre sem hallgat, a közösségre sem hallgat. Ellenáll. És akkor azt mondja, hogy hát tekintsétek olyannak, mint a pogányt. Vagy a vámszedőt. És hát ez jelentheti egyrészt azt, hogy hát ugye a pogány az olyan, akivel ne legyen olyan szoros közösség. Mert ő istentelen gondolkodású, nem tudsz vele egy platformon lenni, de úgy is lehet ezt megközelíteni, hogy a pogány az olyan, akinek nincs istene, vagy hamis istene van. És pedig ez az ember nem olyan, ugye a testvérről van szó, tehát ő neki van istene, és mégis úgy él, úgy gondolkodik, úgy cselekszik, mint akinek nincs istene, hát ezért segíteni kellene őt, hogy visszataláljon. Hordozni kellene őt az Úr előtt, hogy megtalálhassa, és a gyülekezet is, ha így tekint rá, mint a pogányra, ha régen ki is zárták, ezt azért tették, hogy észrevegye magát, hogy ez kiszolgáltatott helyzet, ha az Istennel nincs meg az élő kapcsolat. És hogy keresse az Urat, amíg megtalálható, mert ha ebben marad, akkor ez veszedelmes állapot. És ez a mentő szeretet, amire indít bennünket a mi Urunk, ahogyan a pásztor keresi azt az elveszett juhot, az Úr azt szeretné, ha mi is így keresnénk azt a másik testvért. És ahogyan a pásztor számára, Jézus Krisztus számára, mi annyira fontosak voltunk, hogy önmagát adta értünk, az életét adta értünk, úgy legyen ennyire fontos számunkra az a másik ember is. Hogyha vétkezik ellenem, akkor menjek és keressem föl, négy szem közt figyelmeztessem, hogy ne maradjon ebben az állapotban, hanem megszabadulhasson. És bocsássak meg. Ez pedig az én oldalam. Ezzel folytatja egyébként Jézus ebben a szakaszban, a továbbiakban erről van szó, amikor Péter kérdezi, hogy hát ha vétkezik ellenem az én testvérem, hogy hányszor kell megbocsátni? Még hétszer is? Ugye itt ez a hét, ez a teljességnek a száma, hogy állandóan megbocsássak neki? Hát mindig ezt csinálja, mindig megbocsássak neki, és akkor Jézus azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Tehát nem, hogy mindig, hanem szó sincs arról, hogy ne bocsáss meg. És hozza azt a példát, amikor a gonosz szolga ott van, akinek elengedik azt a hatalmas tartozást. És ő meg nem hajlandó elengedni azt a szintén nagy, de összemérhetetlenül kicsi tartozást ahhoz a nagy tartozáshoz, amit neki elengedtek. Ő pedig azt nem hajlandó elengedni, azt a kis tartozást. Akinek elengedték azt a hatalmas tartozást. És így, amikor mi is küszködünk ilyennel, hogy mit csinált ez az ember velem, meg hogy viselkedett, meg mit mondott, akkor jusson eszünkbe a kereszt, hogy Jézus mekkora tartozást engedett el nekem, milyen sok bűnömet megbocsátotta, hogy megszabadított engem. Hát akkor én tartozom azzal, hogy elengedjem a másik tartozását. Hát abban következik az, hogy én elengedem. És ahogyan imádkozunk a mi atyánkban, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hogy ez a folyamat ne akadjon el az én életemben, hanem ha megtapasztaltam a megbocsátást, akkor hadd tudjak megbocsátani. És hadd tudjak ezzel a féltő szeretettel menni a másikhoz, hogy rendezni tudjuk a dolgokat, hogy ő is rendezni tudja az Úrral a kapcsolatát. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te útmutatást adsz nekünk a hétköznapi dolgainkban is. És te látod, Urunk, hogy most ki az, akinek panasza van a másik ellen. Hogy melyikünk szívében van neheztelés másik felé. Hogy ki az, aki most eszünkbe jutott, amikor erről az igéről szó esett. Hogy ki az, akihez oda kellene lépni, de talán még azt várjuk, hogy ő jöjjön hozzánk, és esedezzen, és kérjen bocsánatot, és akkor esetleg megbocsátunk. De köszönjük neked, Urunk, hogy te helyére teszed a mi gondolkodásunkat. És köszönjük, hogy arra indítasz, hogy bocsássunk meg, arra indítasz, hogy mi tegyük meg a lépéseket. És köszönjük, Urunk, hogy erre tőled van az erő. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk rendezni kapcsolatainkat, és kérünk, hogy te cselekedj a mi szívünkben. Amen. Énekeljük az éneket.
hogy messzire mennék tőled, Istenem, ha nem hívnál szüntelen. Itt annyi mindenkért szolgálj én nekem, hogy hozzád hűtlen legyek. Ott látom fenn a Golgotát, ott látom keresztedet. Így hívtál, szerető atyám, hozzád megyek. Oly messzire mennék tőled, Istenem, ha nem hívnál szüntelen.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamamakör, pénteken 5 órától ifjúsági óra és konfirmációi óra, vasárnap 3:45-től imakör, és 10 órától pedig istentisztelet, és vele párhuzamosan pedig gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeken, a hanganyagok menüpont alatt. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek szüksége van lelkigondozói beszélgetésre, vagy pedig látogatásra, és kérjük, hogy ezzel is segítsék a testvérek ezt a szolgálatot. Szeretném még hirdetni a házaspáros kört, amit most már szeretnénk elindítani hamarosan, hogyha valaki érdeklődik ez iránt, szeretne részt venni ebben, akkor szóljon, és az időpontot akkor most már egyeztetni fogjuk. Hirdetem, hogy szombaton cigánymissziós imanapra megyünk a gyülekezetből is egy csapattal. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak ezért az alkalomért. November 12-én délután gyülekezetünknek egy csoportja, tehát jövő hét vasárnap a gyülekezetünkből egy csoport szolgál majd Fehérgyarmaton az ott induló missziós szolgálat keretében, és ezért is kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak, hogy ott az Úrra tudjunk mutatni, és az ott élők pedig bele tudjanak találkozni. Hirdetem, hogy jövőre tisztújítás lesz az egyházunkban, és mivel Nagy Miklós lemondott a jelölőbizottsági tagságáról, így először az ő helyét kell betölteni, és választanunk kell egy testvért a jelölőbizottságba. November 19-ig fogadja az ajánlásokat Kovács Pál testvérünk, aki a jelölőbizottságnak az elnöke, és november 26-án tartjuk majd a választóközgyűlést. Itt is, és Kisvárdán is, tehát részközgyűlés is lesz majd, és így összesítjük majd a szavazatokat, és választjuk meg a megüresedett tisztségre a testvért. Úgyhogy kérem, hogy ezt is hordozzuk imádságban, ezt a folyamatot. És hirdetem még a távolabbi alkalmakat. Munkás csendes nap lesz majd november 18-án. Reménység szerint megfelelő időjárás lesz hozzá. És a gyülekezeti délutánunk, a következő gyülekezeti délutánunk november 19-én lesz majd, amikor itt maradunk, ugye istentisztelet után egy közös étkezésre. És az adventi csendes napunk pedig december 2-án lesz, és a gyülekezeti programok közül a gyülekezeti szilveszter van még előttünk ebben az évben, december 31-én az istentisztelet után maradunk majd itt. A biatorbágyi alkalmak közül november 11-én lesz bibliatanulmányozó nap, házaspáros nap november 18-án, és női nap november 25-én, és december 9-én pedig férfi nap. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe, valamilyen oknál fogva a testvérek feliratkoztak, hordozzuk őket az Úr előtt. És most majd az istentisztelet folytatásaként megkeresztelünk egy kisgyermeken, hordozzuk a családot és az ő életét imádságban. A keresztelőre készülve majd a 171-es számú éneket énekeljük, és utána pedig az úrvacsora közösségében lehetünk majd együtt, amelyre hív bennünket a mi Urunk, hogy valljuk meg a mi bűneinket, tegyük le a mi bűneinket, és fogadjuk az ő testét és vérét, az ő bűnbocsánatát, hogy megtapasztalhassuk ezt a közösséget vele. Most tehát énekeljük a 171-es számú éneket a keresztelőre készülve. Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek az ő gyülekezetébe ezzel a kisgyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta néki: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, áldja meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjől választott szent igét, amit megírva találjuk a Jelenések könyvében, az 5. fejezet 5. versében a következőképpen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, hát nem egy szokványos keresztelő ige, amit az imént felolvastam, de hát az a helyzet, hogy nem egy szokványos neve van a kisfiúnak, aki most itt előttünk van, hiszen az ő neve Colin. Nem tudom, hogy találkoztak-e már a testvérek Colinnel, de most találkozhatunk velem. Itt van előttünk, és az ő édesapja pedig Dávid. És ebben az igében pedig arról olvashatunk, hogy győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utódja, és a Colinnek a jelentése, innen a testvérek már ki is találhatják, a Colin jelentése nem utód, hanem oroszlán, oroszlán kölyök. Így van, kölyök kutyát is jelent, de most maradjunk az oroszlán kölyöknél. Egy kis oroszlán kölyök, Colin. És hát itt van ez az ige, amiben erről van szó, hogy ott van egy oroszlán, a Dávidnak az utódja, aki hatalmas dolgokat visz végbe. Ugye a Jelenések könyvéből olvastam ezt a szakaszt, és a Jelenések könyve egy olyan könyv, ami egy nagyon titokzatos könyv. Sok minden érthetetlen az ember számára, amikor olvassa, de azért mégis vannak olyan dolgok, amelyek igenis érthetőek, amikbe bele lehet kapaszkodni. Hát ugye mi is itt vagyunk, mint Philadelphia gyülekezet, a Jelenések könyvéből kaptuk a nevünket, íme nyitott ajtót adtam eléd, megtapasztalhatjuk ezt újra és újra. Nagyon egyszerű dolog ez, amit megélhetünk akár a mindennapjainkban is, hogy Isten ajtót nyit előttünk. De vannak itt olyan kérdések, hogy a mennyek országába tekinthetünk be a Jelenések könyvébe, meg a jövőnek a kérdéseibe, amikben tényleg vannak kérdések, amik nem annyira egyértelműek számunkra, viszont azt tapasztaljuk, hogy most annyira fölpörögnek az események, hogy jó ezeket a részeket is olvasni, és még hogyha nem is értünk minden, de hadd legyen ott előttünk, és amikor majd bekövetkeznek ezek a dolgok, akkor legyünk képben, akkor tudjuk, hogy akkor miről van szó, és kérjük az Urat, hogy mutassa meg nekünk, értesse meg velünk azt, amire szükségünk van. Na most ebben a szakaszban, amit az imént olvastam, arról van szó, hogy ott áll János apostol, aki beletekinthetett a mennyek országának a titkaiba. Ott áll, és látja a trónt, ahol az Isten ül, és körülötte az angyal serege, és ott van egy tekercs. És mondják, hogy ki méltó arra, aki fölnyithatja ezt a tekercset, ezt a 7 pecsétes tekercset? Ki az, aki felnyithatja? És nem mozdul senki. Nem méltó senki arra, hogy ezt a tekercset felnyissa. Ugye miről szól ez? Arról szól, hogy ki az, aki itt a történelmet ki tudja bontakoztatni, a történelem folyamát, sőt, még inkább arról, hogy az üdvtervet, az Istennek az akaratát, az Isten szabadításának a tervét, ki az, aki ezt véghez tudja vinni? Nincs senki, aki ezt véghez vinni? És akkor ott van ez a nagy csönd, és János elkezd sírni. És akkor odalép mellé egy vén, ott a mennyei alakok közül valaki, és azt mondja neki, hogy ne sír. Mert győzött a Júda oroszlánja, a Dávidnak az utódja. És ő az, aki méltó arra, hogy kinyissa ezt a könyvet, felnyissa ezeknek a pecsétjeit. És akkor beharangozza, ugye, hogy majd győzött az oroszlán, és megjelenik egy bárány. Megjelenik a bárány, mint megöletett bárány, aki ugye nem más, mint Jézus Krisztus. Aki meghalt a kereszten, de feltámadt és győzött és él. És ő a Júda oroszlánja is egyben, a győztes, az uralkodó, de ő az, aki, mint megöletett bárány, jelenik ott meg, mint áldozat, aki magára vállalta a mi bűneinket. És ő az, aki elkezdi felnyitni ezeket a pecséteket. És aztán olvassuk a Jelenések könyvét, a pecsétek felnyitása után szörnyebbnél szörnyebb dolgok jönnek elő. Csapások, ítéletek, problémák, mindenféle nehézségek. De aztán szakaszonként újra és újra előjön az, hogy de aki a bárányban hisz, aki hozzá ragaszkodik, aki ő benne van, az megmarad. Annak az élete megmarad, mert győzött az oroszlán Júda törzséből, mert a megöletett bárány a győztes bárány. És már nem sokáig tart az ige hirdetéskor, nem bír ki, de még ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy a keresztelői beszélgetésen, ugye jókat beszélgettünk, és sok minden előkerült itt, hogy akkor egyrészt a földi dolgainkban, az anyagi dolgainkban, hogy tud az ember előre tekinteni, de az élet nagy kérdései is előttünk voltak, hogy akkor merre felé tart az életünk, hogy mi lesz a halál után, és sok nagy kérdés, mi lesz ezzel a világgal, mi lesz a gyermekeinkkel ebben a világban, amiben nem sok jó kecsegtet, meg hát, hogyha a Jelenések könyvének a dolgait nézzük, ott is az van, hogy hát nehéz időszakok következnek. Az embernek a szíve elkezdhet szorongani ezek miatt, de akkor jusson eszetekbe, testvérek, az, hogy győzött az oroszlán Júda törzséből. És amikor Kolen is úgy előttetek van, a kis kölyök oroszlán, és esetleg aggódnátok miatta, hogy na mi lesz majd vele, meg ha fölnő, meg hogy fogjuk őt úgy ellátni a szükséges dolgokkal, jusson eszetekbe, hogy győzött az oroszlán, és lehet oda menni az Úrhoz. Lehet rábízni az ő életét, a ti életeteket, és lehetnek nyomorúságos helyzetek, meg lesznek is, az biztos, de hogyha a Jézus Krisztusban bíztok, őt beengeditek az életetekbe, családotokba, és ő is beengedi az ő életébe, akkor megmaradtok örökre. És ez az, amit az Úr most elénk ad ebben a nem szokványos igében, ezen a nem szokványos alkalmon, hogy ő szeretne vezetni titeket, és hogy ő győztes.
Amen.
Csendesedjünk el, imádkozzunk egy kicsit. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébreszd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy az a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a gyermek neve? Oled Dávid, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk, téged vízzel és Szentléleknek, különben szúrjon meg azokat, erősítsen meg téged kegyelmével, az örök életben. Amen. Úr áldjon meg, és őrizzen meg titeket. Áldjon meg titeket házasságotokban, áldjon meg titeket szülői hivatásotokban, hogy úgy tudjátok terelgetni gyermeketeket Kolen, hogy megismerhesse a győztes oroszlán Júda törzséből, és az ő oldalma alatt jelentse az életét, és az örökké valóságra az ő hívása. Az úrvacsorára készülve a 301-es számú éneket énekeljük.
Magára vette szennyes ruhámat, békíté meg Isten Atyámat, így békíté meg, így békíti meg Isten Atyámat.
Testvéreim az Úrban, amikor Krisztus Urunk vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik megvétkeztek ellened, megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnemet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen.
Tehát ez a vér, ó drága a kincs, amit Isten ígér. A hánba bűnét jön a leggonoszabb, az Úr neki még ma bocsánatot ad. Szíve már a király, az övé ez a föl. Szíve már a király, neve mindent betölt. Jöjj bűnös az Úrhoz, jöjj Jézus az Úr, ó, vedd be szívedbe a drága fiút.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Thank you.
Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hírben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásai, hogy erősíten ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, azért, hogy itt lehetünk most a te színed előtt. Köszönjük neked a közösséget, köszönjük neked azt, hogy szólsz a te igédben, és mi is megszólíthatunk téged, hogy kapcsolatba kerülhetünk, kapcsolatban lehetünk veled. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit adtál nekünk az elmúlt héten, az elmúlt időszakban. És köszönjük, hogy beléd kapaszkodva tekinthetünk előre, és te reményteljes jövőt ígérsz a tieidnek. Add, Urunk, hogy ez az ígéret a miénk lehessen Jézusban. És köszönjük, Urunk, hogy így tehetjük a kezedbe családtagjainkat, szeretteinket, környezetünkben élő embereket. Így kérünk, Urunk, a házasságokért, hogy te tartsd egyben a házasságokat, adj megbocsátást, adj türelmet, adj szeretetet, add, Urunk, hogy ezek az egységek nehogy felbomoljanak. Így kérünk, Urunk, a családokért, így kérünk, Urunk, a szülőkért, kérünk, add, hogy szerinted valóan tudjunk viszonyulni egymáshoz, gyermekeinkhez, add, hogy a te akaratod valósulhasson meg a mi életünkben. De így könyörgünk azokért is, Urunk, akik egyedülállóak, hogy megtalálhassák azt, akit szánsz nekik, Urunk. És kérünk, Urunk, hogy hadd éljék meg azok, akik egyedül érzik magukat, hogy te ott vagy, hogy még sincsenek egyedül, hogy rád számíthatnak, hogy rád támaszkodhatnak. És köszönjük, Urunk, hogy a gyermekeket is a kezedbe tehetjük le. Így tesszük eléd, Urunk, ismét Kolen Dávid életét. Kérünk, Urunk, hogy te oltalmazd őt, oltalmazd az ő családját. És kérünk, Urunk, azokért a gyermekekért, akiket itt a gyülekezetben kereszteltünk meg. Kérünk, Urunk, azokért, akik a babamama körre járnak, a gyerekórásokért, az ifi órásokért, a konfirmandusokért, a hittanosokért, vagy akikkel valamilyen más úton, módon van kapcsolatunk. Add, Urunk, hogy ezek a gyermekek mind megismerhessenek téged, és hogy veled hozhassák meg életük nagy döntéseit is, és veled élhessék a mindennapjaikat. És Urunk, kérünk azért, hogy te adj erőt a mindennapos teendőkhöz, feladatokhoz, add, hogy így tudjuk végezni a munkánkat, és könyörgünk azokért, akiknek jelenleg nincs munkájuk, vagy keresnek más helyet, hogy útmutatást kaphassanak tőled, hogy a helyükön lehessenek, ott, ahol te szeretnéd őket látni. Könyörgünk, Urunk, a betegekért. Urunk, te mindenható Isten vagy, akinek van hatalma arra, hogy meggyógyítsd az emberi ész számára gyógyíthatatlan betegségeket is. Kérünk, hogy te cselekedj így a beteg testvérek életében, de add, Urunk, hogy ha el kell hordozniuk ezt a betegséget, akkor hadd tudják ezt veled a te erőddel. És így hozzuk eléd, Urunk, a gyászolókat, így könyörgünk, Urunk, hogy te adj nekik békességet. Így kérünk azokért, Urunk, akik lelki szorongásokkal küszködnek, hogy benned békességet, felüdülést nyerhessenek, találhassanak. És kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket a mindennapjainkban, az életünkben, a gyülekezetünk életében is. Rád bízzuk, Urunk, a kisvárdai testvéreket, rád bízzuk a görögszállásiakat, itt a nyírteleki gyülekezet részt is. Kérünk, hogy te mutass utat nekünk, és add, hogy rád tudjunk mutatni, hogy világítani tudjunk a te akaratod szerint. Kezedbe tesszük le egész egyházunkat, kérünk, hogy te cselekedj közöttünk és bennünk. Amen. Pedig szólt az ige, hogy ne sírj. De megvan az ideje a sírásnak is. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek.